Visszatértünk önök továbbra is a Szenzort hallják, és mint azt az előző blogban mondtuk, vendégünk van a stúdióban, Illés Józsefet, az IDBC társalapítóját és vezetőjét köszöntöm a stúdióban, akivel IT munkaerőpiaci kérdésekről fogunk beszélgetni. Szervusz József!
Szervusz, szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Egyre több helyről lehet hallani, hogy egyre nagyobb probléma van az IT munkaerőpiacon. Ugye már évekkel ezelőtt is itt a Szenzorban mindenféle hírek kapcsán említettük, hogy nagy a hiány itt Magyarországon, nagy a hiány Európában, és nagy a hiány az egész világon jó IT munkaerőben. De mostanában azt lehet hallani, hogy még nagyobb a probléma, mint valaha. Mennyire igaz ez?
Ez abszolút így van. Magyarországon körülbelül 80 ezer informatikus dolgozik, és körülbelül 30-40 ezer informatikusra lenne szükség. És sajnos ez az olló ez egyre jobban nyílik azáltal, hogy a kereslet az dinamikusabban nő, mint a kibocsátói oldali csúnyán fogalmazva. És még a korábbi trendekre rátett egy lapáttal a pandémia is, hiszen megszoktuk azt egyre többen, hogy otthonról dolgozunk, illetve azáltal, hogy otthon dolgozunk, megtaláltak bennünket olyan multinacionális cégek is külföldről, akik előszeretettel alkalmaznak remote modellben külsősöket. Ez főleg a fejlesztői pozícióknál van így a hazai munkavállalói oldal kapott egy elég erős versenytársat a külföldi cégeknek a tekintetében, úgyhogy megerősítem, ez egy komoly probléma, a munkaerőhiány az informatikai szegmensben.
És ennek tényleg a Covid volt egyébként az egyik legnagyobb katalizátora? Tehát korábban nem annyira volt jellemző, inkább külföldre vitték a hazai munkaerőt, most meg egy teljesen megszokott dolog lett, hogy külföldről, de Magyarországon élő munkaerőt foglalkoztassanak külföldi cégek?
Addig, amíg nem volt valós kényszer, azért a home office nagyon sok cég esetében egy opcionális tényező volt, és sok szektorban, gondolok itt például az SSC-kre, el se tudták azt képzelni, hogy a munkaerő otthonról is tud dolgozni, és amikor ez nem egy opcionális kérdésé vált, hanem hazakényszerített bennünket a pandémia, egyszerűen a túlélés érdekében meg kellett a cégeknek ezt lépni, és egyébként nagyon sok cég a technikai részét ügyesen alkalmazta, szinte egyik napról a másikra fel tudta a csapatát otthon építeni, a technikai feltételeket ki tudta ehhez építeni. Inkább abban volt nehézség, hogy magát az üzleti modellt hogyan tudták utána húzni, illetve hát a korábbi jól bevált cégépítési, szocializáció, közösségi rendezvények, ezeknek a megvalósítása az online térben, egy lojalitásépítés, az nagyon-nagyon nehezen abszolválható. Ezt mi is érezzük a saját bőrünkön, hogy nagyon sok ötletet ehhez ki kellett találni.
De akkor igazából követte a piac itt a kialakult trendeket, és most már vannak megoldások. Erre is lehet, ez egy működő dolog ma már.
Ez egy működő dolog, követte a piac ezeket a kihívásokat, nem is tudott más tenni, hiszen azok a cégek, ismerünk ilyet néhányat az ügyfeleink között is, akik például lemaradtak a home office biztosításával, abszolút versenyhátrányt szenvedtek. Tehát azok, akik ebben rugalmatlanabbak voltak és később döntöttek, azt tapasztalták, hogy bizony az ő munkavállalóikat a rugalmasabb versenytársak elszipkázzák. Nagyon nehéz az új munkaerőnek és a megtalálása, de talán felhívnám a figyelmet a meglévő kollégáknak a megtartására, ami szerintem egy kulcskérdés egy ilyen gazdasági környezetben, és hát a döntéshozók számára elsősorban ezt javaslom, hogy a jó magot, azt a jó kollegális kört, akik a kulcsemberei a cégnek, azokat tartsák meg mindenáron.
Erről beszélgessünk egy kicsit részletesebben szerintem, mert ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, majd utána azért átérhetnénk, hogy mit lehet tenni egyébként az egyre inkább nyíló olló ellen, tehát hogy hogyan lehet mégis közelebb hozni a kibocsátást, tehát a keresetet meg a kínálatot, de itt a meglévő munkaerő megtartása. Mit tehet akár egy KKV-s cégvezető, akár egy nagy vállalat annak érdekében, hogy a jelenleg részben home office-ban dolgozó, új kihívásokkal szembesülő, de amúgy lojális és jó munkaerőt hosszabb távon is meg tudja tartani?
Hát van néhány jó ötlet ebben. Az egyik az az, hogy ismerje a saját kollégáit, és hogy ők mit szeretnének. Ezt tudom, hogy egy trivialitás, de igazából ezen nagyon sok múlik, hiszen ha csak belegondol a hallgatóság, hogy egy X generációs vagy egy Z generációs munkavállalónak az elvárása is teljesen mások lehetnek. Ez valóban így van, és mondjuk egy KKV vezetőnek nincs még egy akkora cége, hogy akár személyesen is ne ismerje a kollégáit. Az nagyon fontos szerintem, hogy akár személyesen is tudja, hogy ki mit szeretne, kinek van szüksége mondjuk otthon egy új asztalra, mert nem volt lehetősége a home office-ban a munkakörülményeit fejleszteni, illetve ki az, akihez egy jó szóval kell fordulni, és inkább a csatlakozásra, a beszélgetésre vágyik, vagy esetleg a visszajelzésre. Tehát ez mindenkinél más és más lehet, és szerintem ez az első, hogy ismerjük a saját kollégáinkat. A másik, hogy érdemes egy olyan vonzó céges kultúrát, cégmárkát felépíteni, és ebbe investálni, ami oda kapcsolja hosszú távon a kollégákat. Ez kőkemény szerintem most, hiszen azok, akik későn kezdték a brandépítést, most azt tapasztalják, hogy mivel egyébként is nehéz új munkaerőt felvenni, nem szívesen váltanak a kollégák. Gondoljunk csak arra, hogy a fizikai térben most ritkán találkoznak a cégek a különböző jelöltekkel. Egy olyan nagy bizalmat kell, hogy adjanak a jelölteknek az új munkaadó felé, hogy fizikailag nem találkoznak, csak az online interjúkon beszélnek a HRS-sel, a toborzóval. El kell azt hinniük, hogy meg fogják kapni a fizetésüket, el kell azt hinniük, hogy stabil lesz a cég, bármit is állít magáról, és ahhoz, hogy ezek az információk így együtt azt jelentsék, hogy ez egy vonzó munkahely, és érdemes ezt az ajánlatot választanom, ez nagyon sok tényezőből áll, és ezért a márka ismertségébe mindenképpen fontos fektetni szerintem.
Lehet, hogy ez egy furcsa kérdés lesz, de itt az elhangzottak alapján nekem úgy tűnik, hogy egy kicsit a klasszikus cégvezetési feladatok most közeledtek a HR-hez. Nem tudom, hogy ezt jól fogalmazom-e meg, de remélem érthető, hogy mennyire kell belefolyni egy cégvezetőnek, egy CEO-nak, egy operatív vezetőnek, egy technikai vezetőnek abba, hogy az alkalmazottak jól érezzék magukat. Tehát, hogy mennyire mondhatja azt, hogy köszönöm, ez HR feladat, foglalkozom vele a HR-es, vagy mennyire nem mondhatja ezt?
Szerintem teljes mértékben bele kell, hogy folyjon. Egyrészt a példamutatás miatt is egy nagyon hiteltelen üzenet lenne a munkavállalók felé, hogyha a cégvezető másképp viselkedne, mint amit a HR értékként megemlít az ő számukra. Másik oldalról pedig azt az előnyt, hogy végig sétál egy cégvezető, vagy egy vezető a cégében, és amikor még személyesen tudnak találkozni, akkor leülnek egy kávéra, megesznek egy ebédet, beszélgetnek egymással, és nem a formális szervezeti struktúrák falai gátolják ezt a kommunikációt, ez egy óriási előny. Azok, akik ezt az online térbe is meg tudják valósítani, azok igazán ügyesek szerintem, mert ezt a fajta közvetlenséget és kommunikációt ezt érdemes átörökíteni az online térbe. Egy kedvenc példám, hogy amikor a folyosón látok egy munkatársat, aki lesüti a szemét és szégyellősen tovább megy, akkor ott mindig tudom, hogy van valami gond. Tehát ott előbb-utóbb vagy egy felmondás következik, vagy egy bármilyen probléma következik, a különböző jelekből az ember ezt olvassa. Nyilván ez a fajta érzékünk és képességünk az online térben egy picit módosul, hiszen ott erre nincs lehetőségünk, de pontosan ez miatt kell olyan alkalmakat, apropókat találni, hogy kommunikáljunk egymással, és legyenek közös akár szakmai, akár szocializációs rendezvényeink, ezekbe sokat kell áldozni.
És mit tehet egy cégvezető? Most maradjunk mondjuk a KKV szektornál, mert onnan sokan hallgatnak minket. 20 éve van egy cége valakinek, zajlottak a dolgok, ahogy zajlottak, nem ez volt a legfontosabb feladat, hogy a munkaerő megmaradjon, hiszen azért voltak itt olyan idők is, amikor ez ennyire még nem volt egy égető kérdés. Majd jött a Covid, nyílt az olló tovább, és most azon kapja magát a cégvezető, hogy fölmondanak az emberek, nagy a fluktuáció. Mit tehet? Hiszen a tudás az nincs meg a fejében, hogy ő hogyan tud egy trendy, menő, employer branding, tehát rengeteg új fogalom van. Hova tud fordulni most ilyenkor egy cégvezető, vagy mit tud csinálni?
Hát egyrészt azért a Csabból is ez folyik, tehát szerintem képezheti magát. Másik oldalról érdemes egy olyan szereplőt fölvenni a céghez, aki egyrészt a kollégák felé is, a kommunikációban és a marketingben is tud neki segíteni. És hát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy cégvezetőként egy hosszú távú jövőképet, egy vonzó jövőképet tudjon megfogalmazni. Ezt azért a cégvezetőtől várná el az ember. És azt, hogy ezt hogyan tudja kommunikálni jól, hogyan juttatja ezeket az üzeneteket el a saját kollégáihoz, ebben esetleg lehet kérni segítséget, és mondjuk ilyen szereplőt fölvenni. A mai világban egy ilyen kompetencia szerintem kulcskompetencia cégben, hogyha ez a cégvezetőben nincs meg, akkor az ő feladata az, hogy biztosítsa, hogy legyen.
Van egyébként egy egészséges fluktuáció most itt a 21. században egy IT cégnél? Kérdezem ezt azért, mert Ha valaki mindent jól csinál cégvezetőként, megvannak a kulcskompetenciák, foglalkozik a kollégák lelki világával, és a többi, akkor is gondolom lesz pár kolléga, aki fel fog mondani, hány évig marad most mondjuk egy fejlesztő egy cégnél, hiszen én úgy látom, hogy egyre fontosabb már az IT szakemberek számára is a saját karrierútjuk.
Szerintem minden cégnél van fluktuáció, ennek különböző okai lehetnek. Az egyik az az, hogy azért a fejlesztők és más pozícióban lévő kollégák is magát a váltást egy magasabb jövedelemcsomag elérésére, akár egy teljesen új iránynak a kipróbálására, egy vezetői szerep, vagy egy komolyabb, összetettebb, komplexebb pozíciónak az elnyerésére használják föl, és egész egyszerűen a cégben nem mindig van ilyen. Egy jó vezető ismeri ezeket az egyéni ambíciókat, és igyekszik úgy alakítani a cégnek a növekedését, a struktúráját, az abban lévő új szerepköröket, hogy az egyéni karrier elképzelések találkozzanak ezekkel a lehetőségekkel. Viszont ez nem mindig valósítható meg. Ilyenkor szoktak nyitottabbá, érzékenyebbé válni a szirénhangokra a munkatársak, és hát természetesen ne felejtsük el, hogy az mellett, hogy mindent jól csinálunk, mindent megadunk a kollégáknak, igen nagy zajban dolgoznak, kommunikációs zajban. Tehát egy fejlesztő akár naponta 4-5 megkeresést is kaphat, és ez nem túlzás. Ebben nyilvánvalóan jobb anyagi megbecsülést tudnak számára ígérni, ha igaz, ha nem, illetve hát változatos projekteket. Tehát itt azért egy cégen belül, egy adott feladatkörön belül a változatosság adott, de azért az, hogy ezt sok cégtől, akár külföldi lehetőségeken, projekteken keresztül kipróbálni, az mégiscsak egy vonzó dolog, és nyilván mindenki a saját előrejutását nézi, és ezt nézi anyagi értelemben, nézi szakmai értelemben, hogy mennyire változatos munkákat tud kapni. Úgyhogy nagy csábításnak van a kitéve, és a nagyszámok törvény alapján néhányan el is csábulnak.
Ebből adódik, gondolom, hogy a cégeknek maguknak is folyamatosan nyitott szemmel kell járniuk, és a toborzás, a recruitment egy szintén kiemelt feladat. Hogy lehet azt jól csinálni?
Hát egyrészt szerintem adottságként kell azt tekinteni, hogy nem lehet megtartani minden kollégát. Ha egy cég egészségesen növekszik, akkor értelemszerűen kapacitásokra van szüksége. Kézenfekvő, hogy először az ember a saját networkjében, a saját belső HR-in keresztül próbálja ezeket a pozíciókat betölteni. Nyilvánvalóan, hogyha magának a cégnek nem ez a core biznisze, hanem egy terméket fejleszt, más piacokra nyújt a szolgáltatást, akkor egy idő után versenyhátrányba kerül azokkal szemben, most gondolok itt a toborzó ügynökségekre például, akik mind a kompetenciáikban, mind a kapacitásaikban, és mind pedig az eszközrendszerükben más pályán mozognak, és nagyobb esélyük van a különböző toborzási csatornákon az adott pozíciót betölteni. Ebben az esetben, hogyha házon belül nem megy, akkor érdemes ilyen toborzó ügynökséghez fordulni, ők ebben tudnak segíteni. Nyilvánvalóan az is nagyon fontos, hogy mennyire gyorsan kell az új szakember, aki az adott pozíciót betölti, mert én azt gondolom, hogy építeni kell a középtávú jövőt is, ez pedig nem a azonnali kapacitás felvétel, akár saját, akár toborzó ügynökségen keresztül, hanem a fiatalabb kollégáknak a kinevelésére hívnám fel a figyelmet, akik szintén nagyon fontos, hogy ők karrierpályát lássanak, fejlődést lássanak a cégen belül, és néhány év alatt fel lehet építeni azokat a kapacitásokat, hogyha az ember időben gondol erre, amire később szükség lesz. Ezért nagyon fontos az a szervezeti és céges vízió, amit egy cégvezetőnek tudnia kell, mert ebből következik az üzleti modell, következik, hogy a jövőbeni szervezetben mekkora kapacitásokra lesz szükség, milyen kulcskompetenciákra lesz szükség, és hogyha ezt nem egyik napról a másikra kell kielégíteni, akkor van idő ezt a hosszú távú építkezést is elindítani, ami nagyon sok munka viszont nagyon lojális munkaerőt tud eredményezni.
És mi a helyzet akkor, hogyha nagyon gyorsan kell egy fejlesztő, hiszen ilyen is előfordulhat szerintem, megnyerünk egy munkát, egy projektet, amire így igazán mi se hittük el, és azon kapjuk magunkat, hogy hát szállítani kéne 5 hónapon belül, de hiányzik 5 programozó, ilyenkor hova fordulhatnak a cégek?
Erre is több lehetőség van, amikor nagyon gyorsan kell szakember, és nincs idő végigjárni a toborzásnak a klasszikus útját, hogy szépen végig gondolom, hogy mire van szükségem, ezt leírom egy job descriptionbe, meghirdetem, ez mellett átadom a megbízást a HR-nek, vagy keresek egy toborzó ügynökséget, és akkor ez 1-2 hónap alatt meghozza a kívánt sikert. Van, amikor egyik hétről a másikra szükségünk van jó szakemberre. Olyan ökoszisztémákat, olyan cégeket érdemes keresni, ezek az úgynevezett kontraktorgyűjtő cégek, ahol rendelkezésre állnak ilyen kapacitások, és projektekre úgymond kölcsönadják őket. Napi díjas elszámolásuk van, és a projekt kezdetétől a projekt végéig tudja az ember használni, néha full-time, hogyha nincs szükség full-time lekötésre, akkor pedig part-time, tehát részmunkaidőben, és ez egy rugalmas foglalkoztatási forma, csak annyi költséget fizet ki a cég, amire szüksége van kapacitásra. Érdemes ilyen kontraktor cégeket keresni a piacon, és hogyha nagyon gyorsan kell ember, és nem az a fontos, hogy ő utána beépüljön a cég csapatába, a megtanultakat belül alkalmazza, hanem egy projektfeladatra kell, mondjuk egy fél évre, egy évre, akkor érdemes ebből az oldalból is építkezni.
Sajnos vészesen fogy az adás időnk, körülbelül egy percünk maradt megválaszolni a hosszabb távú kérdést, ugye, mit lehet tenni, vagy mi fog történni, hogy fog megállni ez az erre nyíló olló?
Hát nagyon röviden én azt gondolom, hogy ami el is hangzott, a cég márkaépítés, befektetni, a saját csapat megtartásba fektetni, az egy nagyon fontos kérdés. Hát abban bízhatunk, hogy azért az automatizáció, főleg az informatikában jó pár területen, ami algoritmizálható, gondolok itt például a tesztelésre, ki fogja váltani az élő munkaerőt, és egy picit enyhít ezeken a gondokon, de továbbra is egy éles versenyre, kollégák megtartási nehézségeire számíthatunk. Egyébként, hogyha ezzel kapcsolatban bővebben szeretnének a hallgatók információkat szerezni még, akkor itt szeretnék megemlíteni a éppen ma induló podcastünket, a Fel vagy véve munkaerőpiaci podcast fröccsöt, amiben ezekről a témákról igyekszünk két heti rendszerességgel informálni a hallgatóságot.
Nagyon szépen köszönöm Illés Józsefet, az IDBC társalapítóját és vezetőjét hallották, akivel az IT munkaerőpiaci kihívásokról beszélgettünk. József, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ez volt már a Szenzor, köszönöm szépen mindenkinek, aki ezen a héten is minket hallgatott, a jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk majd. Addig is minden jót kívánok, a viszonthallás.